fejlesztési projektről.
Üdvözlöm Önöket ismét. Hát azt mondanám, hogy az előző előadást lehetett volna egész napossá tenni, mert ez egy olyan téma, amit elkezdjük egész nap beszélünk róla, és mire a végére jutunk, addigra változik a jogszabály, kezdhetjük előről, és akkor ezt így non-stop folytathatnánk egész nap, de valóban az emberek számára talán az a legérdekesebb és legnehezebb legyőzhető terület, hogy hogyan tudjuk ezt jogszabály helyesen és igazából mindenkinek jól megoldani. A következő téma, amiről én beszélnék, az igazából amivel ezt a nehézséget csak növelni tudjuk, ugye, hogy elvigyük az iskolákba a wifi-t és a sávszélességet, tehát az adatok terjedését és publikálásának lehetőségét tudjuk növelni ezzel, de nem ez a cél, tehát nyilvánvalóan az a cél, hogy a gyerekek felé eljuttassuk a digitális oktatást, illetve lehetővé tegyük a technológia fejlődését, hiszen a gyerekek, ha kikerülnek a munkahelyekre, akkor nem jó az, hogyha a munkahelyen ismerik meg azokat a technológiai lehetőségeket, eszközöket, amik addigra már napi szintűek lesznek, ők meg az iskolába úgy jönnek, hogy elmaradt megoldások mentén haladnak vagy tanultak. Kezdeném talán azzal, hogy volt az ötödik fázisnak a fejlesztését, ugye tavaly kezdtük el, és idén júliusban volt egy jelentési kötelezettségünk, még finomítások zajlanak, de gyakorlatilag azért ezt a dátumot raktam föl, hogy egyrészt lehessen látni, hogy 2013-ban, amikor a volt NIFI megkapta a SuriNet feladatokat, vagy a SuriNet ellátási feladatot, akkor milyen státusszal indult el az iskolai sávszélességfejlesztés, hova jutott el 17 júliusáig, amikor az ötödik fázis befejeződött, vagy az utolsó tolvonásaig jutott el. De gyakorlatilag ez volt az az időpont, amikor júliusban már tudtuk, hogy a digitális oktatási stratégiát meg kell valósítani. Mi februárban elkezdtünk már dolgozni azon, vagy inkább azt mondom, hogy tavaly, de februárban fogalmazódott meg, hogy a digitális oktatási stratégiához egy előterjesztést kell készíteni, hiszen ennek a megvalósítása nagyon sok pénzügyi forrást igényel. Ehhez ugye két elvárás volt. Az egyik elvárás a digitális oktatási stratégia, hogy minden 100 vagy 500 fölötti iskolában 1 gigabit per szekundumos sávszélességet biztosítsunk, és 500 fő alatti iskolákban pedig 100 megabit per szekundumot kell megvalósítanunk. Ez volt a digitális oktatási stratégia a fő motivuma, és ezen kívül van még, majd a KKR fog előadást tartani, de nyilván van olyan feladat, hogy magukat az oktatókat és az oktatási környezetet is föl kell készíteni a digitális oktatásra. Nagyon sokat kellett várnunk évelejétől addig, míg sikerült egy olyan alternatívát kidolgozni, pénzügyi alternatívát, ami lehetővé tette, hogy megjelenjen ősszel a 1762-es kormányhatározat, ami kimondja annak a pénzügyi hátterét, hogy ezt az egészet miből is kell megvalósítani. Mert nagyon jó beszélni arról, hogy vigyünk mindenhol 100 megát, meg 1 gigát, meg építsünk wifi-ket az intézményekbe, de akkor is ennek egy hatalmas pénzügyi környezete van, és költségforrás igénye van, ami azért fontos, mert azért azt látni kell, hogy persze ott, ahol az iskolában már gyakorlatilag csak a szolgáltatónak fizetnünk kell azért, hogy meglegyen a 100 megája vagy az 1 gigája, az nagyon egyszerű, de vannak olyan helyek, ahol vagy a technológia még nincs ott, vagy egyáltalán nincsen olyan internet elérés, tehát vannak olyan fehér foltok, amik lefedetlenek, de vannak olyanok, ahol egyszerűen a szolgáltatók meg senki nem vállalja azt, hogy megbiztosítja ezt a lehetőséget, tehát olyan távoli iskolák, ahol a szolgáltató azt mondja, hogy most pár épületért, pár lakóházért, meg egy iskoláért ő nem fog oda vinni olyan technológiát, ami miatt neki ezt megérni, tehát gyakorlatilag akkor a kifűnek a költségvetési forrásból kell ezt megvalósítania. A fejlesztésnek ugye másik aspektusa, hogy ezeket a wifi-ket, amiket az iskolákba viszünk, sávszélesség wifi-ket, ott is fel kellett mérnünk, hogy nagyságrendileg, tehát nem lehet minden iskolára most így népre elmondani, hogy melyik iskolába hány darab access pointot kell feltelepítenünk az iskolába, hiszen falvastagságok vannak, épületszintek vannak, tantermi távolságok vannak, tehát gyakorlatilag ezt nagyságrendeket lehetett meghatározni, amire azt lehetett mondani, hogy egy nagy iskolában körülbelül 15 AP-t, kisiskolában körülbelül 10 AP-t, access pointot kell telepíteni, de ezek gyakorlatilag egy ilyen általános országos kalkulált mennyiség, erre mintavételezéseket is folytattunk, de azt tudom mondani, hogy azért a 70% fölötti lefedettséget, azt, sőt minél magasabb lefedettséget szeretnénk elérni, amihez ugye ennyi iskolában, körülbelül 5000 fős, vagy 5000 intézményi végpontról beszélünk, ez egy hatalmas fejlesztési feladat, illetve egy nagyon nagy tervezési feladat, hiszen azt nem lehet megcsinálni, hogy egyik intézményben teljes lefedés van, a másikban két tanterembe jut csak már eszköz, és gyakorlatilag nem lehet az oktatást ráhúzni arra a környezetre, amit terveztünk. És ami még nagyon fontos volt, hogy ugye felrakjuk ezeket az access pointokat az iskolákba, és pont ugye az előző aggodalmak és sőt kockázati tényezőket is figyelembe kell venni, hiszen egyrészt ugye az órát a gyerekek ne arra használják, mert az egy nem egy jó irány, hogyha a gyerek az órán internetezik, facebookozik, és közben segítettünk a gyereknek azzal, hogy az óra alatt a tanár magyaráz, meg oktat, meg képez, de közben nem is megy át az üzenet a diák felé. Tehát, hogy valóban arra használják ki az oktatás ideje alatt az eszközöket, ami arra szükséges, hogy tanuljanak. Hiszen azért a tanulásnak a nagy előnye az is, hogy talán mindenki, aki itt ül, elmondhat, hogy amikor diák volt, akkor füzetbe rajzolt, írt, próbált jegyzetelni, matek példákat másolta a tábláról, és próbálta otthon újraértelmezni, mert figyelni és jegyzetelni, ez egy nagyon komoly feladat. Viszont a digitális oktatásban ezekben a nagy-nagy lépcsőket lehet átlépni, hiszen ha a tanár ír a táblára is közben a diák végig azt figyeli, és majd a végén egy suhintással mindenkinek megjelenik a táblán jegyzeteltek, vagy már menet közben megjelennek, azt az időt, amit a jegyzetelés meg a kettős figyelésre töltött a gyerek, azt át tudjuk vinni, arra még több figyelmet tud a tanár felé fordítani. De hát ugye ezek az eszközök hozzák magukkal nem csak az oktatás, hanem a mindenféle plusz lehetőségeket, az internetet, a különböző szoftvereket, amikkel lehet mondjuk játékokat, meg internetes játékokat, tehát ezért ezeket nagyon-nagyon vigyázni kell, és ezért figyelni kell arra, hogy megfelelő biztonság legyen mögötte, kontroll legyen mögötte, felügyelet legyen mögötte, és akkor ugye jönnek még azok a problémák is, hogy ezeket a frekvenciákat lehet zavarni is, tehát nekünk arra is figyelni kell, hogy azért emlékeztünk, vagy emlékszik mindenki az állandó bombariadók időszakára, amikor sorba jöttek a bombariadós támadások, gyerekek, vagy bejelentések, bocsánat, nem támadás, és akkor a gyerekek örömmel észlelték, hogy 10 órakor alig egy órájuk volt, és már is mehetnek haza, mert kiürítették az iskolát, a tűzszerészek ellették az épületet, és az napi dolgozatokat ezzel meg lehetett úszni, és akkor volt egy ilyen divat hullám, hogy minden napra jutott egy bomba, vagy bombariadás az iskolákban. Ugye ezt meg lehetne csinálni az internetes eszközökkel is, hiszen ha az oktatás digitális, és minden a hálózaton jön, akkor azt is kicsi az esély, nem fogják megpróbálni a diákok ezt megakadályozni, hogy részt vegyünk azon, vagy megtörténhessen az oktatás. Igen, itt az ábrák nem látszódnak. Ugye erről egy kicsit már beszéltem, hogy ugye nagyon nagy számú access pointokról beszélünk. Tehát az elsődleges számítások szerint az, hogy az összes iskolát lefedjük, ahhoz gyakorlatilag egy körülbelül nagyságrendileg 40-50 ezer access pointot kell felszerelni. Tehát az rengeteg. Tehát, hogy azoknak a kontroll feladatait ellássuk, a szűréseit ellássuk, és ugye azért az nagyon fontos, hogy a tervezésnél azt is figyelembe kell venni, hogy nem lehet mindent központilag. Tehát mi a központi menedzsmentet szeretnénk felállítani, azt szeretnénk működtettetni, viszont nem lehet mindent ott menedzselni, hiszen ahány iskola van, annyi plusz szokás és eltolódás van, tehát magában a képzésekben is van eltolódás. Az intézménynek nem feltétlenül egy szerepe van, tehát nem mindenhol csak oktatás van, hanem van, ahol más tevékenységet, vagy maga az oktatás valami más intézményen, egyetemen belül van, vagy pedig egy művelődési háznak van egy része. Tehát nagyon-nagyon sok olyan specialitás is van, aminél azért meg kell próbálni segíteni abban, hogy ezt a szolgáltatást maga az intézmény tudja felhasználni a további teendőire. Ameddig a technikai megoldáson javítunk, addig akkor mondom, a következő ilyen, amivel nagyon kell foglalkoznunk, hogy a DDoS támadások, ugye hát ez egy nagyon népszerű, a terheléses támadásoknak a világát, korszakát éljük most. ugye ahol ennyi gyerek van, meg ahol ennyi szülő van a háttérben, meg ahol egyébként a hackerek is látják, hogy tömeges katasztrófát tudnak okozni, azok mindenkinek izgalmasak. Na, úgyhogy ha országosan le lehet állítani egy oktatási hálózatot, az azért már egy hacker számára is felmutatható eredmény. Az úgy jól hangzik, hogy Magyarországon ezen a napon nem volt oktatás, mert ügyes támadásokra került sor. És ezért a DDoS védelmet is magasabb szintre emeljük. Jelenleg van DDoS védelmünk, de ugye ekkora forgalomnál mindenképp szükséges az, hogy automatizmusok legyenek. Már beszereztük ehhez az eszközöket, most azt tudni kell ezekről az eszközökről, ezeknek van egy ilyen öntanuló funkciós időszaka, meg tanítani kell ezeket az eszközöket. Ebben a hónapban meg beszereztük ezeket az eszközöket, és a jövő év első felében fogjuk tanítani, képezni, vagy hangolni, hogy a hálózati forgalmat tudjuk minél jobban az automatizmusok felé elvinni. És akkor egy kicsit azért az előterjesztésről is beszélnék, mert ugye ha azért az ember lássa, hogy mennyi, mikről is beszélünk. Tehát beszélünk arról, hogy egy 4000, durván 500 intézmény volt fókuszban, amikor ezeket a költségeket terveztük, és a 4500 intézményből 3500 a konvergencia régióban, és 956, durván 1000 darab a KMR régióban. Ők azok, akiknél mind a Wi-Fi-t, mind a sávszélességnövelést figyelembe kell venni. Sajnos ugye, ahogy Budapesten vagy Pest környezetében ugyanúgy vannak rosszul lefedett területek, ahogy a konvergencia régióban, illetve fordítva is van, ahol a konvergencia régióban nagyon jó lefedettség van. Tehát nem azt jelenti, hogy Budapest ebben a szempont, vagy ebből a szempontból fejlett, vagy fejlettebb, ezt intézményenként el lehet mondani. Az arányokban persze lehet, hogy ez igaz. Azért is raktam ki, hogy az 500 fő és az alatti és fölötti iskolák tekintetében lehessen látni, amiből azért látszik, hogy az arányokból ugye jól látszik, hogy ez nem fele-fele meg egyharmad, tehát a majdnem 500 intézmény van, ami 1 gigabit per szekundumos sávszélességet kell biztosítanunk a konvergencia régióba, és durván 300-at a KMR-be. Tehát látszik, hogy Budapesten nagyon nagy a nagy iskolák száma, de hát ugye ez nem meglepő senki számára. Amit fontosnak tartok elmondani, hogy folyamatosan kérjük be a fejlesztéshez szükséges tervezés, illetve költségterveket, mert van, ahol meg tudjuk oldani azzal, hogy egy sávszélességnövelést kérünk, mert a szolgáltató már biztosítja. Van, ahol lehető, hogy szerződést kell módosítani, mert a jelenlegi szolgáltató, aki az iskolában van, az nem tudja vállalni, de van ott más szolgáltató, aki vállalja. De lehet az az eset is, hogy magának a TIFÜ-nek kell kiépítetni a költségvetési keretéből, a erre kapott költségvetési keretéből, illetve van olyan eset, ahol olyan távolságok vannak, hogy nem éri meg, tehát olyan irreálisan sok, hogy mikrobevetés vagy mikrohullámú antennáknak a kiépítésével kell megvalósítanunk a technikát. De az, hogy ez jól tervezhető legyen, ezt nekünk egyben kell nézni. Tehát nem tudjuk megcsinálni, hogy ja, itt már meg is rendelhetjük, megrendeljük, és akkor két hét múlva megvan a 100 megabit per szekundum, mert akkor mire a végére jutnánk, pont azok, ahol most sincs, vagy nehezen elérhető, elfogyna a pénz, és ő nekik nem jutna. A másik meg ugye azért egy alkupozíció, hogy egyben kezeljük az egészet, és azt mondjuk, hogy akkor megpróbáljuk úgy mozgatni a pénzeket, hogy mindenkinek elérhetővé váljon az, amit vállal a feladatunk. És akkor egy kicsit más oldalról, azt tudni kell, hogy nagyon sok pénzügyi alternatíva került kidolgozásra. Persze voltak álmok is, mert lehet 100 milliárdot is költeni erre az egész fejlesztésre, ami azt jelenti több mint 100 milliárd forintot, az lett volna, hogy az egész hálózati infrastruktúrát a kormány saját finanszírozásból megépíteti, és megszünteti azt a függőséget, hogy a piaci szolgáltatók biztosítják a sávszélességet. Ennek ugye lett volna egy nagy előnye, azon kívül, hogy nagyon-nagyon magas ára lett volna, hogy utána a sávszélesség növelésnek az ár növekvénye, vagy a költségkiadása, az sokkal alacsonyabb lett volna, tehát az egy nyilván sokkal olcsóbban fenntartható, vagy az intézmények egységárához viszonyítottan olcsó lett volna. Ma ugye egy sávszélesség növelést, azt meg kell fizetni a piaci szolgáltató felé, ami kedvező tud lenni benne, hogy a nagy számokról beszélünk, tehát ugye egy nagy számoknál nem mindig ugyanaz az ár, mint mondjuk egy üzletháznál, vagy egy szervezetnél. Hát persze, a kívül, illetve a kormány megpróbálta a lehetőségeit kihasználni, és EU-s finanszírozási forrásokat elkülöníteni erre a fejlesztésre. Itt kettőt emelnék ki, az egyik a GINOP 346, a másik az EFOP 324. Az EFOP 324 az, amelyik a konvergencia régiónak a wifi lefedettségére tud egy 10 milliárdos keretet biztosítani, a GINOP 346 pedig a sávszélesség fejlesztésre ugyanúgy a KMR, vagy a konvergencia régióban. Ugye azt tudjuk, hogy most EU-s finanszírozású pénzt a KMR-re nem lehet fordítani, úgyhogy ezért látszik az alsó soron, hogy a hazai forrásból kell megvalósítanunk mindazt, amire az EU-s forrásokat nem lehet felhasználni. És akkor mennyi is volt ez a pénz? Tehát az EU-s finanszírozású forrásokból a wifi fejlesztésre 10,53 milliárd forintot tudunk fordítani, a sávszélesség növelésre pedig 10 milliárd forintot. Ez gyakorlatilag nem elegendő ahhoz, hogy lefedjük a teljes konvergencia régiót, a KMR-t abszolút nem, tehát ez szimplán a konvergencia régió. Úgyhogy gyakorlatilag a költségek tervezésének egyik legnehezebb pontja az volt, hogy kiszámoljuk azt, hogy mennyi hazai forrás kell, ugye azt a legnehezebb megszerezni, illetve ami nagyon fontos, hogy ezek az EU-s finanszírozások mind csak beruházásra költhető. Tehát nagyon szép, hogy megépítünk egy ekkora hálózatot, de utána ezt fenntartani, havonta fizetni a szolgáltatási díjakat, a mögöttes rendszereket, amik működnek, a wifi access pointoknak a supportját, cseréjét, javítását, tehát ezeknek a fenntartási költségei. Tehát ez egy hatalmas összeg ekkora beruházásnál, és akkor még nem beszélek arról, hogy ugye az előbb említett DDoS védelmet, illetve a központi menedzsment rendszernek a működtetése és licenszdíjai azért egy 40-50 ezres végponti eszköz állománnyal, azért ezek nagyon-nagyon komoly összege. És akkor így áll össze az, hogy a hazai forrást azt mire is, vagy mennyi hazai forrást is kellett bevonnunk a két nagyságrendileg 2-10 milliárdos EU-s finanszírozás mellé. Az egyik volt a beruházási költségként még 9,5 milliárd forintot kellett kérni a kormánytól, ami egyrészt a KMR régiónak a sávszélesség fejlesztését és wifi fejlesztésére kell fordítani, akkor a központoknak a bővítésére, illetve volt kb. 1000 iskola, ami nem fért bele már a 10 milliárdos konvergencia régió sávszélességbe, hanem azt hazaiból kellett pótolnunk. Ami viszont fontos még, az a 9,5 milliárdos működtetési költség, ami egyrészt az említett menedzsment, központ és DDoS védelemre, illetve az üzemeltetés fenntartás és az éves szükséges díjakra fordítandó. Ugye nagyon fontos az, hogy ennyi eszközt megvenni és beindítani, az nagyon jó. De azért ezt pár év múlva ezeket cserélni kell, foglalkozni kell vele. Még egyszer ekkora összeget kérni, hogy akkor most fognánk, kidobnánk az egészet, és szeretnénk újra megvenni, ezt nem lehet. Tehát ezt ugye OPEX-ből, tehát a működési költségből kell folyamatosan fenntartani, és figyelni arra, hogy ezeknek a működés képessége, vagy működő képessége folyamatosan meglegyen. Egy nagyon nehéz dolog ugye ez azért a kifű, illetve a működésünk szempontjából, mert azért azt figyelembe kell venni, hogy eddig is szolgáltattunk sávszélességet, wifi-t különböző intézményeknek, de ugye nem volt rajta olyan fajta tevékenység, ami kockázatos lett volna, ami azt mondhattuk volna, hogy megakadályozódik egy iskolai képzés azért, mert mi nem tudjuk szolgáltatni megfelelő minőségben, vagy megadott reakcióidővel azt, amit biztosítunk az intézményeknek. Tehát most is nyilván egy internet megakadás problémát okoz az intézménynek, a kifű folyamatosan fogadja ezeket az észrevételeket, amilyen gyorsan tudja reagálja, de azért egy digitális oktatás alatt az SLA szolgáltatásunkat magasabb szintre kell emelni. Tehát ott, hogyha az országból 5 helyről bejön olyan bejelentés, hogy nem működik valami, akkor azt az 5 helyet nem lehet azt mondani, hogy akkor holnap oda nézünk, vagy hívjanak később, mert nem érünk rá, vagy a jövő héten ki tudunk küldeni valakit, mert az azt jelenti, hogy ott abban az intézményben nem lesz oktatás, és hát ilyenkor előszeretettel az újságíróknak érdekes témává válhat ez az információ. Tehát nagyon fontos az, hogy hogy mire 2019. szeptemberre mondja a kormány, hogy addigra szeretné megvalósítani a digitális oktatást, amihez még nagyon sok feladat van a mi fizikai kivitelezésünkön kívül az oktatóknak a képzésébe, hiszen ez nem arról szól, hogy egy digitális táblán a lézerrel mutogatva elmondja ugyanazt, amit felírva is meg lehet, hanem ez egy teljes módszertanváltást takar magába, és ehhez a tanároknak is fel kell készülni, tehát meg a tananyagoknak is el kell készülni. Tehát nagyon sok olyan háttérmunkát kell megvalósítani, ami nagy felkészülést igényel ahhoz, hogy mondjuk 19. szeptemberében valóban elindulhasson az oktatás. És akkor ehhez tartozik a mi SLA felkészülésünk, hogy tudjunk olyan ügyfélszolgálatot biztosítani, ami ezt az egészet fogadja. Hiszen nekünk be kell fogadni azt az üzenetet, hogy valahol nem működik, de az lehet a sávszélesség problémája, ami lehet egy szolgáltatótól, lehet egy access pointnak a problémája, sőt lehet a digitális eszköz problémája, lehet magában az iskolában valami kábelszakadás, vagy az valahol valamelyik részén az országnak elfúrtak valami kábelünket, vagy egy eszközünk tönkrement a gerinchálózaton. Tehát annyi hibaforrás lehet, ami miatt egy hibát kaphatunk, hogy ezt nekünk meg kell tudni keresni, hogy mi az. Azt, hogy hogyan és kiket vonunk be segítségül, hogy ezt nagyon gyorsan és lereagáljuk, ennek a tervezésében már dolgozunk. És akkor hol tartunk ma, így zárásképpen? Hát mi szerettünk volna nagyon előre haladni idén, de hát ugye ez nagyon nehéz, mert gyakorlatilag október előtt még biztos sem volt az, hogy el tudjuk-e kezdeni, vagy meg lesznek azok a források, hiszen amikor kimondják, hogy a kifű rendelkezésre állnak a források a fejlesztéshez, attól még ugye ezeket támogatási szerződéseket kell kötni, tehát ezt meg is kell kapni. Annyit megtettünk, hogy mikor megtudtuk, hogy ez teljesülni fog, és ahol a szolgáltató, vagy azokban az iskolákban, ahol a szolgáltató már lehetővé tudta tenni, és költségében nem volt jelentős, tehát nem az volt, hogy éreztük, hogy hopp, itt egy 100 megára ugrás, az hatalmas költség növekménye a tervezett Sulinet 5-ös 50 megához képest, ott már megugrottuk. Tehát azért idén már egy 480-500 körül iskolánál már felvittük a sávszélességet, hát nyilván bíztunk benne, hogy megkapjuk hozzá a forrást évvégén. Így most már utólag merem mondani, hogy merész vállalkozás volt, de sikerült. Ha nem kaptuk volna meg, az egy izgalmasabb kérdés lett volna, akkor elszámolni azzal, hogy miért növeltük meg 100 megára azokban az intézményekben, hát azok örültek neki, akik megkapták. De nyilván ott nagyon mérlegelnünk kellett, hogy mert visszamenni valahova szerződést módosítani újra, az rengeteg adminisztrációs feladat. Tehát az 500 intézmény, ahol idén megtettük, az tényleg azért volt, hogy meg tudjuk tenni az elvárások miatt, hogy egyrészt ugye elvárás, hogy a választásokra a kormány tudjon valamit mondani, és tudjon felmutatni a digitális oktatásból valamit, illetve azért egy elvárás, hogy az intézmények elégedettségét tovább tudjuk növelni, másrészt pedig, hogy ne kelljen kétszer adminisztrálnunk. Ha most júliusban valaki kért 50 megát, és minimális költséggel a 100-at meg tudtuk adni, akkor egy egyszeri adminisztrációval végigvittük. És az 500 helyszínen azért nem kevés. A 18-as évnek, így nem olvasnám föl az egészet, volt egy 18 intézménynek a pilot felmérése, ez inkább wifi szempontjából volt érdekes, ahol a rádiósra bemértük, hogy mekkora AP számmal lehet iskolát lefedni. Ezek ilyen mintavételek voltak, természetesen nem törvényszerűek. Be kell kérnünk épületrajzokat, terveztetni kell, lehet, ahol engedélyt kell kérnünk a kivitelezésekre. Tehát gond lesz bőven, de azt gondolom, hogy ezeket át lehet vinni, ezek folyamatosan zajlanak. Illetve február végéig, márciusig tervezzük elkészíteni azt a teljes technikai tervet, ami azt modellezi, hogy hogyan fog kiépülni a hálózat, amikor a végére érünk, és hogy milyen, és most nem is pont az iskolákra gondolok, hiszen azt kell figyelmen, hogy a kifű üzemelteti most, vagy működteti a hábon hálózatot, és mi azt szeretnénk, hogy minél több intézményt a hábon hálózatra, sőt mindegyiket szeretnénk a hábon hálózatra felhordani, hiszen annak a teljes felügyelete nálunk van. És ami fontos benne, hogy minél közelebb vannak ezek a hábon pontok az intézményekhez, annál költséghatékonyabban tudjuk megvalósítani a fejlesztést, és annál jobban tudjuk terjeszteni az elvárásokat. Tehát ez egy komoly tervezést igényel, ennek a munkái elkezdődtek, és ezt márciusra befejeznénk, ezzel párhuzamosan természetesen gyűjtjük az adatokat, hogy hol, miként tudjuk megvalósítani a fejlesztést. Hát gyakorlatilag ez az a fejlesztési kör, ami az előbb beszélt a dr. Péter Falvi Attila, hogy milyen kockázatos ugye az internet arra, hogy adatokat kezeljünk. Én elmondtam, hogy mit teszünk alá, hogy ez tényleg így legyen. És a következő, illetve még egy következő nagy feladat, ugye ezeknek ott van az iskában a wifi, ott van a sávszélesség, és akkor hogyan lehessen majd rajta oktatni, és ezt milyen eszközök segítségével lehessen oktatni. Köszönöm szépen.
Jó, akkor ismételtem meg egy picit még kérdésfelelek szekció lehet. Mert sajnos Krisztiánnak is el kell mennie. Nem tudom, hogy van-e esetleg kérdés. Pillanat.
A sávszélességbe vités az egyházi iskolákra is vonatkozik?
Igen. Egyedül ez egy hosszas elemzés volt, hogy mit ér bele. Mert ugye az elején úgy indultunk, hogy mennyibe kerül minden iskola, és akkor ez hatalmas összeg lesz. És ugye
az egy hatalmas összeg lett, így ahogy lehetett látni a kétszer nagyságrendű 10 milliárdos EU-s forrás, meg a kétszer 10 milliárdos hazai OPEX és CAPEX tekintetében, így szűrni kellett nagyon sok apróságot, vagy nem apróságot, hanem sok dolgot figyelembe kellett venni. Az alapítványi iskolák voltak azok, akik most nem kerültek be a fókuszba, illetve a wifi fejlesztés szempontjából a KKA iskolái azok, amiknek mindenképp lefedetnek kell lenni, és ott a költségek mentén arra figyelnünk kell, hogy ahol sávszélességet növelünk, ott lehetőleg legyen wifi is, hiszen ezt a két projektet egy kicsit úgy egymás mellett futtatta mindenki, de a lényeg az, hogy a KKA-s iskolák abszolút, és a sávszélesség fejlesztésből az alapítványiak lettek csak nem kihagyva, hanem most háttérbe téve, tehát ez nem azt jelenti, hogy hosszú távon nem, hogy teljesen ki fog marad, azt nem tudni.
Az egyigás fejlesztés, sávszélességbővítés, ezt akkor igényelni kell, vagy ez automatikus lesz, vagy ez hogyan történik?
Ezt elfelejtettem mondani, tehát az 1 giga sávszélességnek a meghatározása egy nagyon nehéz dolog volt, mert ugye a DOSZ-ban annyi volt benne, hogy az 500 fő feletti iskola. De hát mi az 500 fő feletti iskola? Mi nem azt vettük figyelembe, hogy a férőhely mennyi, hanem az elmúlt éveknek bekértük az iskolák hallgatói létszámát, nem az ideit, hanem egy pár évet visszamenőleg, és ott fölfelé, tehát a legmagasabbhoz igazodva határoztuk meg ezt a számot. És akkor vizsgáljuk azt, hogy ugye azt azért figyelme, hogy nincsenek ezek leütve, tehát alapvetően a mondás, hogy 500 fő, de a diákok hallgatók száma alapján, és nem az intézmény száma alapján, befogadó képesség alapján.
Ez automatikusan.
Tehát ez
figyel. Tehát lehet igényelni is, de a tervezésben mindenképpen figyelembe lesz véve, tehát hogyha valaki igényli, tehát mondhatjuk azt, hogy igényeljétek, de ne fölöslegesen ne igényeljétek, tehát hogyha az intézményi létszám megvan, akkor ez automatikusan fog történni. Hogyha igénylés jön, akkor azt figyelembe veszük és megnézzük, hogy akkor, mert elképzelhető, hogy például egy kisebb iskola esetében, de ott mondjuk nagyobb sávszélességet lehetne biztosítani viszonylag olcsón, akkor elképzelhető, hogy mégiscsak a nagyobb sávszélességet fogjuk megvalósítani, tehát a legalább ekkora sávszélességek a célok. De egy kisebb iskola esetében elképzelhető, hogy nagyobb sávszélességet építünk ki, mert jelentősen nincsen különbség.
Indítják. Tehát, hogy meg, mondjuk nálunk optika van, meg van a wifi hálózat, meg ilyenek, tehát, hogy akkor azt önök indítják ezt a felmérést, vagy mi kezdeményezzük, hogy szeretnénk, ha ez megvalósuljon, vagy hogyan megy a menete? Tehát engem a gyakorlati kivitelezés.
Hát ketté választanám a dolgot, tehát nekünk a technikai feltétel az, hogy 500 fő. Az, hogy kik az iskolák, és tehát az, hogy milyen adottságok vannak egy iskolában, azt mi megvizsgáljuk természetesen, tehát ez egy fontos tényező. de az, hogy melyik iskola kapja az egy gigát, melyik iskola kerül be a fejlesztésbe, és esetleg, ha van olyan, aki valamiért nem, valamilyen feltétel miatt nem, de ez nem, tehát azért az a számossága kisebb. Ezeket mind az MI és a KK-val közösen, tehát ezt nem mi vezéreljük. Tehát a KK-tól kapunk egy priorlistát, kapunk egy létszámadatokat, az MI oldalán is fent van. Tehát ezeket mind mi nem tudjuk ezeket eldönteni. Nekünk van egy szabály, sajnos a 495 fős iskola, ha mindenki azt nézi, matematikai meg létszám és a egyfejre jutó sávszélességet nézi, akkor egy borzasztó vonal, mert a 495 fős iskolában ugye 100 mega lesz, és az 5 darab diákon múlva már 1 giga lesz, tehát ez, de valahogy meg kellett húzni nyilván ezt a határt, és ezért lesz jó, amikor a teljes költséget, hiszen a kívül nem akarja megtartani a különbözetet, mert nem is tarthatja meg, hanem ugye az a cél, hogy minél hatékonyabban használjuk fel a pénzt, tehát ha belefér, akkor le lehet menni a 495-ig is, de nekünk a wifi-t is meg kell közbe vizsgálni, hogy minél több helyen legyen, minél jobb lefedettsége. Tehát egy nagyon nagy mérleg van, amit folyamatosan vizsgálni kell, de az a mondás, hogy az 500 fő fölötti és a diákok számának függvényében, azt nem kell igényelni, tehát az jár.
Ott hátul.
Tehát lehetne valahol követni, hogy adott területen, adott intézménynél, hogy áll ez a fejlesztés?
Gyakorlatilag most egy rendszerbe próbáljuk, most még magunknál is csak menedzseljük az információkat, mivel nem kezdődtek el a fizikai fejlesztések, csak a tervezés, illetve ahol ugye mondtam, hogy az 500 intézményben a fejlesztés a jelenlegi 5. fázisnak a befejezése során vittük tovább a sávszélességet, de tervezzük, hogy egy olyan nyilvántartást fogunk vezetni, ahol ezeket folyamatosan, ez nem csak magunk miatt, mert nekünk mindenképp kell, de maga a fejlesztési minisztérium is kérte, hogy szeretné látni, hogy melyik intézmény milyen fázisban van, tehát várható, melyik technika látszik, hogy ugye most építés lesz, mikro, mert azt tudni kell, hogy nem, ahol mikro lesz, ugye azt tudja, hogy mikrohullámú fejlesztés vagy telepítéssel valósul meg. Elkezdték a felmérést, fizikai kiépítés van, mondjuk nyilván az iskola azt látni fogja, amikor ezt a pontokat fúrnak az iskolába, de gyakorlatilag szeretnénk egy ilyen követést megvalósítani. Az, hogy kik számára lesz elérhető, ezt még ugye nem tudjuk, de nyilván az lenne a jó, hogy minél többen lássák, hogy ez a fejlesztés. Tehát ezek nem titkos információ. Meg tudjuk mondani, kik vannak fókuszban. Tehát az adott intézmény kíváncsi, hogy benne van-e a fejlesztés fókuszában, és hogy milyen számmal, tehát az előbb kérdezett, hogy az 1 gigával van-e benne, vagy pedig a 100 megával, ezt meg tudjuk adni. Mivel ezekben, akik eddig nem kapták meg, azok most fognak bekerülni a fejlesztésbe, ott még abban a percben, hogy megkapjuk az árakat, és látjuk azt, hogy milyen technológiával tudjuk elérni a kívánt sávszélességet, akkor tudunk már róla információt adni, hogy ez mekkora feladatként jelenik meg. Tehát ahol növelnünk kell a sávszélet csak, az nyilván abban a percben, hogy tudja az intézmény, akkor ez egy jó pozitív, relatíve pozitív információ, tudja, hogy nem kell nagy fejlesztés, vagy nem kell nagy feladat, vagy időtáv, hogy ez megvalósuljon.
Én még annyit is megmernék kockáztatni, hogy ezt az információt valamilyen formában a Sulinet dashboardra ki is fogjuk tenni, hogy mi az, ami várható. Tehát, hogy ott rá lehet nézni, hogy akkor ez lesz a fejlesztés.
Belány, szeretem a mikrofont. Belány Csaba vagyok, Jászberény tankerület. Küldtetek nem is olyan rég egy e-mailt felmérés szempontjából. Első kérdésem az, hogy gondolom azok az iskolák fognak majd belekerülni ebbe a rendszerbe, vagy minden iskola. Illetve írtátok a végén, hogy mikor 2018-as évben, hogy mikor tudtok esetleg felmérést kijönni, helyszíni felmérés. Gondolom, hogy lesz előtt egy helyszíni felmérés, és az alapján fogjátok majd elhelyezni az access pointokat. Kérdés, hogy teljes egészében kiépítitek, tehát switch-től, hub-tól access pointig, tehát nem lesz olyan, hogy csak access pointot kapunk, aztán nesztek itt van, és hogy akkor kábel, hanem ezt teljesen kiépítitek.
Akkor én megpróbálok válaszolni, amennyit tudok erről a projektről. Tehát a Sulinet Plus projektnek az egyik tapasztalata az volt, hogy igen, voltak olyan agilis iskolák, akik meg tudták csinálni, hogy mi adtunk néhány access pointot, mert igazából az pilot jelleggel kikerült, nem is kevés egyébként, tehát 3900 access point kikerült az iskolákba. És mi kábeleztünk valamennyit, de az iskolának volt elég jelentős feladata, hogyha olyan jellegű kábelezéseket kellett megvalósítani, ami bonyolultabbá tette a dolgokat. Ez egy nagyon fontos tapasztalat volt a Sulinet Plus projektben, hogy ez nagyon sok iskola esetében elriasztó volt, illetve nehezen megvalósítható volt. És ezért az új projektben ilyet nem csinálunk, ott teljes egészében, tehát ott az volt a probléma, hogy ezzel a problémával későn szembesültünk, és a pénz gyakorlatilag meg elfogyott, hogy erre megfelelő erőforrásokat tudjunk allokálni. Itt most ebbe a projektben ez a pénz rendelkezésre kell, hogy álljon, és ilyen formában ki kell, hogy épüljön teljes egészében a szolgáltatói wifi rendszer. Felmérés, természetesen a felmérés meg fog történni, értesíteni is fogunk benneteket róla, amikor a tényleges felmérés megtörténik, tehát ez mindenképpen egy egyeztetett módon fog történni, tehát nem akkor most akkor jöttünk fölmérni, és akkor tessék beengedni típusú lesz a felmérés.
Jó, mert fogalmunk sincs, mert kérdeztétek, hogy mi az az időpont, amikor nem aktuális. Hát nem tudjuk, hogy mikor lesz az országgyűlési választás, de vannak olyan iskolák, ahol szavazókör.
Igen. Tehát ezt másságon mi is keresjük egyébként, tehát erre próbáltunk információt kapni, hogy mikor lesz a szavazás, illetve melyek azok az iskolák, amelyek szavazókörök. Tehát ilyen szempontból részben ezek nem alkalmasak, részben pedig olyan időszakok, amelyek, amikor zárva tart az iskola, ilyen is van. Tehát nyilván ezeket tudjátok megmondani, de ezen kívül lehetnek olyan specialitások a adott iskolába, tankerületben, amelyeket ti tudtok pontosan megmondani.
Egyetlen dologról nem esett még szó. Ugye nálunk is az iskolában megtörtént a fejlesztés, volt 100 megabitünk, lett 250 megabit, csodálatos. Jön a wifi rendszer, ez azt a 250-et fogja használni, vagy pedig, ugye, mert most jelenleg 70 és 100 gép között rángatják a dolgozók a hálózatot. Ha most erre még ráugjuk hirtelen 120-130 tanuló, akkor megint ott vagyunk, ahonnan elindultunk, mert nincs sávszélesség.
Jó kérdés, persze, válaszok.
Igen. Tehát pontosan tudjuk, hogy igazából 19 szeptemberére, mire elkészül a 100 meg az 1 giga, az ugye egy alapot fog adni. Tehát azt látnunk kell majd azt a digitális oktatási módszertant, meg azt a technológiai hátteret, amiből az oktatás fog zajlani, hogy egyáltalán tudjuk, hogy mekkora sávszélességekre lesz szükség. Lesz-e iskolai rendszer használatban, vagy csak központi rendszer lesz használatban az oktatásnál. Tehát ugye az sem lehet, hogy akkor most mindenhova nagyon nagyot adunk egyből, és akkor kiderül, hogy maga az oktatás egy sokkal egyszerűbb platform, kicsi az esély. Tökéletesen értem.
Ez a legfontosabb.
Hogy a
szünetben most is benézek a tanulói
és fullon van a hálózat.
Kész.
Az így van. Kész. Tehát az biztos, hogy az oktatói hálózatot azt majd úgy kell szeparálni, leválasztani, hogy annak a terhelése mondjuk az éppen a másik folyosón, vagy az intézmény kettőssége miatt mondjuk ott leterheljék, és a másik szálon meg az oktatás nem dől. Így van. De maga a sávszélesség. Így van. Az tény, tehát az lesz a következő lépés, hogy meg kell vizsgálni. Tehát ezzel azért nagyon sok helyre olyan technológiát tudunk, optikát tudunk vinni, ami viszont a sávszélesség növelést megteszi. Tehát a legfontosabb az, hogy a technológia jusson most már el azokba az iskolákba, ahol legalább folytatni lehet a sávszélesség növelést.
És hogy milyen tervezett fizikai eszközök lesznek?
Már
az access pointok.
Azok az pályáztatás útján mennek, hogy milyen access pointok.
Milyen gyártmányú?
Nem tudjuk még.
Igen, most van a pályázatoknak a begyűjtése. Nyilván olyan magas elvárások lettek meghatározva, hogy ne egy teszkós.
Nem tudjuk meg az eredményt.
Igen.
Biztos, hogy jó minőséget.
Nem, és nem áruházakat akarok, tehát nem egy ilyen szupermarket kategóriás access pointokra gondoltunk, tehát nem is ez lenne a cél. Tehát mindenképp azért... A másik, hogy nagyon kemény elvárás határoz meg az, hogy a központi menedzsment eszközön lehessen kezelni. Tehát eleve ezeknek nem felel meg a nagy rész. Tehát nagyon sok nem beköthető és kontroller funkciókkal ellátható. Tehát azért ez egy nagyon, az, hogy ezt a 40 ezer AP-t menedzselni lehessen központilag, és helyben is nyilván, az már eleve úgy leszűkíti a kört, és akkor vannak olyan technikai elvárások, a zavartűrés, a stb. Amiknek meg kell felelni. Tehát azt mi magunk sem vállalhatunk be olyan, vagy vállalhattunk be olyan kiírást, amiben azt mondjuk, hogy túl nagy a kapu, és utána mi felelünk azért, hogy a digitális oktatás nem tud működni, mert nem jó az eszköz, nem jó a support háttér, nem jó a garancia, nem jó a működés stabilitása, a javíthatósága, a távmenedzsmentje. Tehát nagyon-nagyon sok szempont van, amit figyelembe kellett venni.
Jó, akkor...
Csak annyi, hogy a lista, hogy mely intézmények lesznek benne a wifi hálózat kiépítésben, azt mikor lehetne megtudni, vagy lesz-e ilyen lista?
Tehát ugye az alapmondás az, hogy a KK iskoláknak mindenképpen kell lenni, tehát aki más fenntartás alatt van, tehát nem központos fenntartás alatt van, azoknál ugye a keret alapján megpróbáljuk a lehető legtágabb körre vinni. De ezt nem mi határozzuk meg, hogy kik azok, akik. Mi nyilván segítünk, meg együttműködünk az intézmény a minisztériumokkal, mert ugye a cél az, hogy minél, tehát lehet ezen javítani, hogyha azt mondjuk, hogy ne 100% legyen, csak 85, és most az iskola teljes, tehát vannak olyan holdterületek az iskolán, azt mondja az ember, hogy nem baj, ha nincs lefedettség, akkor tudunk tovább menni, tehát lehet növelni azt a kört, hogy minél több iskola és több iskola kapja meg a wifi. Igen. Igen. Tehát azokat folyamatosan kapjuk. Tehát ugye szeptember óta kaptunk egy újat, mert ugye nem minden iskola indult el szeptemberben, aki tavaly elindult, vagy nem olyan létszámmal, vagy stb. Tehát az ugye szeptemberben mindig egy új ragombolt dolog, de ezt folyamatosan finomítják. Tehát a cél az, hogy akik sávszélességet kapnak, azoknak próbáljunk meg mindenkinek wifi-t vinni, és ugye azért, amit az János az előbb mondott, hogy már van 3600 access point kint, hogy annak a felhasználását is be tudjuk ebbe a körbe húzni, hiszen az további lehetőséget biztosít, hogy ugye több iskola legyen. Nyilván van egy ilyen felhős, hogy akinek van, és maximum olyannal szerelte föl magát őt is, hogy beköthessük, hogyha. Tehát vannak, és akkor van, akinek sajnos olyan van, ami tényleg ilyen szupermarketből vásárolt wifi hálózatot épített magának, ott meg tudjuk azt, vagy vizsgáljuk annak lehetőséget, mert azt, hogy mit tudunk megcsinálni, azt még ezek is ilyen vizsgálandó dolgok, hogy akkor olyan területre segítünk áttenni ezeket az eszközöket, amik nem az oktatási rész, és akkor az iskola lefedettsége jó lesz, de és akkor maga csak az oktatási rész, vagy annak a lefedettségét biztosítanánk ezekkel, és ezzel tudunk segíteni újabb és újabb iskoláknak, hogy minél tágabb legyen ez a kör. Tehát ez az a tervezés, ami a legnehezebb, mert minden iskola szeretne benne lenni, és nekünk meg az a célunk, hogy minél több iskolát, egyébként a kormánynak is, meg a KK-nak is, meg az EMMI-nek is, OH-nak, mindenkinek ez a célja, hogy minél több iskolát, hiszen ez a legjobb, mindenkinek ez a legjobb. Az iskolának és a politikai környezetnek is, hiszen annak van jó üzenete, hogy az általános középiskolát le tudtuk fedni a maximálisan.
Jó, szerintem majd próbáljuk meg most, mert nyilván a Klebersberg-es előadónk is sietne vissza a munkahelyére, tehát